áldás békességet kívánok. Feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és ettől, a mi feltámadott Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva a 357. dicséretünk 6 versét énekeljük. A 357. dicséretünk első 6 versét, az első vers így kezdődik: Jézus, én bizodalmam.
Angyalának szavára,
testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása Istentől jöjjön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok Isten igéjét Máté evangéliumának 28. fejezetéből, Máté evangéliumának 28. fejezetéből, a 11. verstől a 15. versig terjedő szakaszból. Amikor az asszonyok eltávoztak, íme néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és miután határozatot hoztak, sok ezüstpénzt adtak a katonáknak, és így szóltak, ezt mondjátok. Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között, mind a mai napig. Isten kegyelme kísérjen bennünket is ez órában, hogy megérthessük hozzánk szóló üzenetét. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk, azért a csodáért, amelyet ezen az ünnepen elénk társz, amire emlékeztetsz bennünket, és ami által reménységet adsz nekünk, saját életünkre és jövőnkre nézve. Dicsőítünk a te fiadnak feltámadásáért, halál felett való győzelméért, és azért, hogy ebbe a győzelembe hívsz, és kívánsz bennünket is beavatni az élő hit által. Kijelentetted, s tudjuk, hogy ez élő hitet ígéd és szent lelked által ébreszted, és tartod ébren a mi szíveinkbe. Ezért kérjük most is a te jelenlétedet, élő ígédet, amely által eljuthatunk erre az üdvösséges hitre, és amely által megmaradhatunk minden időkben, ebben a hitben. Légy itt, légy segítségül nekünk, hiszen olyan sokféle hitetés van körülöttünk a világban. Mi szeretnénk neked hinni, benned bízni. Erősíts bennünket ebben a mi élő hitünkben. Amen. A 187. dicséretünket énekeljük most, kedves testvérek, a 187-es dicséretünket, egyetlen verse van a dicséretnek, e húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében.
Húsvét ünnepében, foglaljuk el helyünket, testvérek.
Isten ígéje János evangéliumából szól hozzánk, János evangéliumának 8. fejezetéből a 43. és a 44. verseket olvasom. János evangéliumának 8. fejezetében a 43. és a 44. versekben a következőket olvassuk. Az Úr Jézus Krisztus szavai ezek. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert hallani sem bírtátok az én igémet. Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atya. Kedves testvéreim, a János evangéliumából felolvasott részlet az Úr Jézus Krisztusnak egy olyan beszédéből való, amelyet a halála előtt mondott el az ő népének, hallgatóinak, akik között ott voltak a farizeusok, írástudók, a főpapok is. Ha újra elolvassuk ezt a néhány verset, amely egy hosszabb beszéd részét képezi, akkor nagyon finoman fogalmazva Jézus egyház kritikát gyakorolt kora, népe, egyházi vezetői előtt. Ez az egyház kritika nem volt túl finoman fogalmazva, sőt, talán nem is szépített Jézus semmit a dolgokon, ahogyan ő szokta, az igazságot mondta el. Egyrészt föltárta a hallgatói előtt azt, hogy nem értik az ő beszédét, azért, mert még hallani sem bírják az ígét. Magyarán ki sem teszik a szívüket és a lelküket annak, hogy Jézus Krisztusra valójában az ígére szívük teljességével odafigyeljenek. Megkérdezhetnénk, hogy miért mondta ezt Jézus, hiszen most is ott ültek, ott álltak vele szembe, miért mondta ezt? Azért mondta, mert nyilván ismerte a szívüket, és jól tudta ezekről az emberekről azt, hogy a szívükben sokféle előfeltételezés van, amikor Jézus Krisztust hallgatják, és ezeket az előfeltételeket nem hajlandóak elengedni, magyarán nem hajlandóak Jézusnak igazat adni. Jézustól valamit hallani akarnak. Ha Jézus nem azt mondja, akkor onnantól kezdve becsukódik a szívük, a fülük, és még ott vannak ugyan testileg, de a szívüket, gondolkozásukat már nem formálhatja tovább az az ige, amelyet Jézus Krisztus szól nekik. És mivel ilyenek, hogy tudnélik, Jézushoz nem nyitott szívvel jönnek, hanem csak azért jönnek, hogy Jézustól halljanak valami olyasmit, amit ők már tudnak, amit ők jónak tartanának, mivel nem nyitottak arra, hogy Jézus Krisztus igéjét a szívükbe engedjék, ezért mondja Jézus számukra azt, hogy ti atyátoktól, az ördögtől származtok. Azt gondolom, hogy nem kell túl elmés logika hozzá, hogy az ember fölmérje, hogyha az akkori egyházias emberek ezt hallották Jézustól, hogy ő azt mondta nekik, hogy ti az ördög atyától valók vagytok, akkor milyen indulatok forrongtak az ő szívükbe. Hát pont mi nekünk mondja? Hát miért nem mondja a rómaiaknak? Miért nem mondja azoknak az araboknak, akik itt élnek közöttünk, meg a környezetünkben? Nem ő nekik kéne mondani, hogy ti az ördög atyától valók vagytok? Hát pont nekünk? Pont nekünk mondod ezt, Jézus? Jézus fölfedi előttük az igazságot. Azt az igazságot, amit ők már vakságuk miatt nem látnak. talán Jézusnak ez az igéje, ez a magyarázata is eredményezte azt, hogy döntő módon elhatározták, hogy hát ha Jézus így gondolkozik, akkor neki nincs helye. Nincs helye az egyházban. Nincs helye, mint tanítónak Izrael népe között. Magyarázhatná még Jézus keresztre feszítését is. Hát ha valaki ma ide jönne és azt mondaná nekünk, persze nem csak úgy az utcáról, hanem valami mégis hiteles ember, hogy ti az ördög atyától valók vagytok, hát nem mi is azt tennénk, testvérek, hogy hát azért azt mondanánk, hogy tessék már kijebb menni. Hát nem az lenne, hogy fölállnánk és azt mondanánk, hogy jó, hát elmondtad ez a véleményed, de mi erre a véleményre nem adunk. Nos, aztán lehet, hogyha újra jönne, meg újra mondaná, akkor előbb-utóbb foganatosítanánk valami büntetést. Valamilyen módon egy logika szerint érthető az, hogy ezek az emberek úgy döntöttek végül, hogy Jézust ki kell vonni a forgalomból. De testvéreim, amikor ezek az emberek megtették ezt, akkor harmadnapra rá, miután Jézust keresztre feszítik, kiderül az, hogy Jézusnak mennyire igaza volt velük szembe. Hogy Jézusnak a kritikája, ahogyan ő fölfedte előttük az igazságot, semmiféle árnyalt túlzást sem tartogatott. Amit Jézus mondott ott korábban, a szóról szóra igaz volt. Ti az ördög atyától valók vagytok. Azért kell nekünk ezzel foglalkozni, testvérek, mert akik ott álltak, azok mégiscsak, ahogy ezt már megértjük, itt az utóbbi időben többször szóltunk erről, annak a kornak az egyháza voltak. Abban a korban, Krisztust és a Krisztust megelőző korban Isten választott népe hivatott arra, hogy az Isten dicsőségét ebben az egész világban fölmutassa. Érthető, hogyha Jézus megfogalmazta az észrevételeit, a kritikáit, ha kimondta velük szembe az igazságot azért, mert úgy érezte, hogy ez az egyház nem tölti be a küldetését. Hogy ők nincsenek a helyzet magaslatán. Ma Isten dicsőségét az ő népe, az egyház hordozza. És ha akkor azt mondta Jézus az ő egyházának, a tagjainak, nyilván nem mindenkinek, de általánosságban beszélt Jézus, talán azokhoz a vezetőkhöz, azokhoz a meghatározó emberekhez, akik a legjobban képviselték, vagy kellett volna, hogy képviseljék Isten rendjét, hogy ti az ördög atyától valók vagytok, akkor ez arra kell, hogy indítson bennünket, hogyha Jézus ma közöttünk volna, nekünk nem mondaná ugyanezt. Betöltjük azt a küldetésünket és hivatásunkat, amelyre bennünket a mi Úrunk elhívott és fölhatalmazott, amit nekünk parancsolt, vagy nem? Ha nem töltjük be, akkor nem az igazságot jeleníti meg az egyház ebben a világban, és akkor ha a hazugságot sugároz a mi életünk, akkor Jézus ma sem mondana más, csak azt, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Azonban ahogy akkor is nehezen fogadta el a hallgatóság ezt, azt gondolom, hogy mi is nehezen fogadjuk ezt el. Mégis nézzük, hogy milyen igaz, félreérthetetlen tünetei voltak annak, hogy Jézus diagnózisa, amit arról az egyházok kiállított, helyes. A bibliaolvasó kalauz szerint mai napra jelölt szakaszban, Máté evangéliumában találunk egy érdekes főjegyzést Jézus feltámadásával kapcsolatosan, amely a sírt őrző katonákról, az ő főpapokhoz való menetelükről szól. Ezek a katonák ott voltak, amikor Jézus feltámadt. ha nem is látták a feltámadt Jézust, mind abban, ami Jézus feltámadását kísérte, Máté leírja ezt, részük volt. Úgy írja le Máté, hogy olyanná váltak, mint a holtak. Talán ma így mondaná egy szakember, hogy sokkot kaptak attól. Valami olyan hirtelen, megrendítő eseménynek voltak a tanúi, amitől sokkos állapotba kerültek. De aztán azt olvassuk, hogy később néhányan magukhoz térnek, és ezek elmennek, és megjelentik a főpapoknak, hogy mi történt. Hát ezek a főpapok erre valamilyen módon azért már készültek. Azért is állították oda ezeket a katonákat. Hogy mennyire elesett egyház volt az akkori egyház, azt jól mutatja nekünk, ahogyan Máté már korábban leírja, hogy a főpapok nem restellenek szombat napon elmenni Pilátushoz ülésezni, és Pilátust arra kérik, hogy őriztesse a sírt. Annyira elesett egyház volt az, testvérek, és annyira igaz volt, amit Jézus róluk mondott, hogy ezt nem lehet nem észrevenni. A főpapok, akiknek a templomban lenne a helyük, akiknek a szombatot meg kellene szentelniük, Isten házában az ünneplő sokadalommal kellene, hogy legyenek. Mit olvasunk? Egyrészt nincsenek ott, és ráadásul hol vannak? Egy pogány embernek a házában. Testvérek, egy zsidó nem lépte át egy pogány ember házának a küszöbét. Azt mondta, hogy az tisztátalan. És ő nem lép be egy tisztátalan helyre. Hát egy vallásos zsidó. Itt meg miről olvasunk, testvérek, hogy a főpapok szombaton elmennek Pilátushoz, a római helytartóhoz, egy pogányhoz, leülnek és elkezdenek vele tanácskozni arról, hogy őrizni kellene azt a sírt. Megdöbbentő, hogy mennyire nincsenek a helyén a dolgok. Ilyen az, amikor vakok vezetnek világtalanokat. Ilyen az, amikor erkölcstelenek próbálnak erkölcsös életre bátorítani másokat. Ők maguk ott ülnek Pilátusnál, miközben a templomban Isten dicsőséges szabadításáról kellene bizonyságot tenniük a Páska ünnepen. Miről tanácskoznak egy pogány emberrel? Őrizni kellene a sírt. Minden szavuk hazugság. Csalónak és hitetőnek nevezik Jézust. Pont azelőtt, a Pilátus előtt, aki azt mondta nekik egy nappal azelőtt, hogy hát nem találok benne semmi halálra valót. Nem restellenek most újra oda menni, és Jézus csalónak és hitetőnek nevezni, miközben emberek sokasága gyógyult meg, lakott jól, kapott békességet, támadt föl a halálból. Milyen megdöbbentő. Ezek, akiknek Isten hatalmas csodáján kellene csodálkozniuk, azt hazudják Pilátusnak, hogy Jézus egy egyszerű szemfényvesztő. Mint ha volna bármilyen bizonyítékuk is arra, hogy akik leprások voltak, többé nem leprások. Mint ha tudnák bizonyítani, hogy ez szemfényvesztés. Vagy akik vakok, sánták voltak, nem gyógyultak meg valójában. Úgy tesznek, mintha Jézust már leleplezték volna. Úgy beszélnek róla, mint egy csalóról. Előre leszögezik ezek az emberek ott Pilátus előtt, hogy Jézus feltámadását nem hajlandóak elfogadni. Ha még megtörténne is, hiszen az ítélet lenne rájuk nézve. Ha Jézus feltámadna, jaj, akkor kiderülne, hogy mi megfeszítettünk egy igazat. Azt mondják, mi meggyőzhetetlenek vagyunk. A dolgok úgy voltak helyesek, ahogy mi ezt megtettük. Igen, azt mondták előző nap, hogy az ő vére rajtunk és fiainkon. És most egyszerűen csak ragaszkodnak következetesen ehhez az ő elkötelezésükhöz. Ha Jézus föltámadna, mi azt sem hinnénk, és azt sem fogadnánk el. Ezt mindenképpen meg kell akadályozni. Nem riadnak vissza attól, noha tudják, mert végig kísérték Jézus perét, hogy a tanítványokat úgy állítsák be, mint valami katonai kommandót. Azt mondják Pilátusnak, hát ezek eljönnek és elviszik a holttestet. Ha valakik, akkor ők tisztában kellett volna azokkal, azzal legyenek, és tisztában is voltak, hogy Jézusnak nem volt ott egyetlen egy tanítványa sem. Hát senki nem jött oda, hogy védje Jézust. Hát az ő egész pere alatt egyedül volt. Nem állt mellé senki. De most mégsem általanak úgy hazudni Pilátusnak, hogy ezek a tanítványok olyan bátor, olyan belevaló fickók, hogy még attól sem riadnának vissza, hogy egy zsidó ünnepen, egy tisztátalan temetőbe hullát raboljanak. Megdöbbentő, testvérek. Megdöbbentő. Aztán, ahogyan a mostani szakaszban olvastam, amikor a katonák meghozzák annak hírét, hogy valami súlyos dolog történt, Jézus eltűnt a sírból, akkor mit olvastunk? A templom pénzét, amit az emberek a tizedükből adtak oda, hogy az Isten ügye fenntartassék a zsidók között, Isten parancsa és rendje szerint mire használják ezt a pénzt? Arra használják, hogy megvesztegessenek vele katonákat. Na nem két filléről van itt szó, mert Máté kiemeli, hogy sok ezüst pénzt adtak a katonáknak. Bőkezően ellátták őket abból, ami nem az övék volt. Ott a templomban, ahol a katonák jelentik Jézus feltámadását, ők az Isten pénzét a hazugságra fordítják, és arra buzdítják a katonákat ők, akiknek Isten igazsága előtt kellene meghajolniuk, és az igazságot kellene szólniuk, arra buzdítják a katonákat, hogy hazudjatok. Mondjátok azt, hogy éjszaka, amíg mi aludtunk, a tanítványok ellopták Jézus holttestét. Lehet-e még fokozni? Lehet. Elég gyenge ez a kis történet, mert egy katonát nem azért állítottak oda a sír mellé, hogy ő ott aludjon. Nyilván a septében összedobált hazugságból csak annyira futja, hogy azt mondják, ha mégis bajba kerültök, ha netalántán a helytartó elővesz benneteket, hogy ti az őrségben miért aludtatok, miért nem a feladatotokat teljesítettétek, mit mondanak itt a főpapok? Azt mondják, majd mi kimentünk benneteket. Magyarán, majd egy újabb hazugsággal álcázzuk ezt a dolgot. Mélyen megrendítő, testvérek. Mélyen megrendítő, de egyúttal bizonyító erejű az, hogy amit Jézus mondott ezekről az emberekről, az mennyire igaz. Lehet mindig vitázni az igével, de ha az ember őszinte, akkor előbb-utóbb arra a belátása kell eljusson minden ember, hogy Istennek mégis igaza van. Lehet, hogy vitázunk azzal a gondolattal, hogy ja, Jézus nekünk biztos nem mondaná azt, hogy ti az ördög atyától halók vagytok. De tegyük csak oda a mérlegre egész életünket, azt az elhivatást, amit teljesítenünk kellene, és amelyet mégsem teljesítünk sokszor. És nem látjuk-e ott benne, testvérek, ezeket a súlyos dolgokat, amelyeket látunk itt, Izrael vezetőinek életében. Jézus diagnózisa egy nagyon szomorú diagnózis volt, amelyet vitattak, amellyel szembe mentek, de amelyet éppen az ő feltámadása körüli cselekmények igazoltak, s tettek igazán igazzá. Azt olvassuk Máténál, hogy miután a katonákat jól megfizették, ők elmennek, híresztelik azt, amivel őket megbízták. Noha ez nem vett jó fényt rájuk, mégis híresztelik, a pénzért mindenre kaphatók voltak, és még inkább megdöbbenünk azon, hogy az ő környezetük ezt a mesét beveszi. A hazugság a szenzációra éhes szívekben mindig jó fészket talál magának. És ott mindig könnyen a hazugság mindig jól belakja magát. Nem csak az új, de a régi világban is. Látjuk, hogy mi mindent lehetett elhitetni az emberekkel. És ha azt kérdezzük, hogy hogy lehetséges ez, akkor erre nyilván tudunk sokféle választ adni. Elmondhatjuk azt, hogy a katonáknak mégiscsak fegyverük volt. Abban az időben tudjuk, hogy sokat erőszakoskodtak a katonák. Nem volt célszerű nem hinni nekik. A legtöbb ember félt tőlük. Keresztelő János igehirdetését, ha elolvassuk, akkor János pont erre figyelmeztette őket, hogy ne éljetek vissza azzal a hatalommal, ami a kezetekben van. Mert a katonák visszaéltek ezzel a hatalommal, a fegyver hatalmával. De valójában ez a hazugság nem ezért kapott olyan könnyen jó táptalajt magának. Hogy Máté azt írja, mind a mai napig elterjedt, és így hiszik Jeruzsálemben és a zsidók között. Sokkalta inkább arról van itt szó, testvérek, hogy mivel Isten népe között az egyház nem képviselte az igazságot, ezért az igazság hiánya okozott egy általános vakságot. És ebben a vakságban az emberek képtelenek voltak különbséget tenni az igaz meg a hamis dolgok között. Így amikor jött a Jézus elrablásáról szóló dajkamese, akkor ezt a nyilvánvaló hazugságot igazságnak látták, és úgy vették be, úgy adták tovább, mintha magától, Istentől kapták volna ezt az üzenetet. Milyen zavart kelt az, amikor a papok, az egyház nem áll a helyén. Elbutul, elsötétedik a társadalom, a körülöttük lévő emberek sokasága. Nincs már, aki különbséget tudjon tenni a jó meg a rossz között, az igaz és a hamis között. Csak a bűnös szív pancsol a szenzációban. Ó, hát ez milyen érdekes. Elvitték a tanítványok, ellopták, és mindjárt dolgozhat a fantázia. Vajon hova tették? Vajon ki fogja kibökni közülük ezt a dolgot? Hogy juthatnánk hozzá mélyebb információkhoz? Azt gondolom, hogy ezek alapján kicsit temetnénk is Jézusnak az ügyét. Mert hogyha azok, akiknek Isten világosságát kellene képviselni, sötétek, ha az ő sötétségük miatt sötét a társadalom, akkor megkérdezhetnénk, hogy hova fog jutni mégis Jézus ügye. Azonban nem temethetjük Jézus ügyét, mert Jézus ügye győzött. Isten, Jézus Krisztus, Úr a sátán fölött. És hogy ő győzött, annak a legcsodálatosabb jele az, hogy 2000 év elteltével mi itt ülünk ebben a templomban, és beszélünk a feltámadott Jézus Krisztusról, és beszélünk a feltámadás tényéről. Amit a zsidók elhittek, hogy tudnélik, Jézus testét ellopták, abban ők megnyugodtak, és arról ők többet nem beszélnek. Nem beszélnek róla. Ha ma elmegy valaki egy zsinagógába, ha kimegy Izraelbe, elmegy ott a vallásos zsidókhoz, mindenről fog hallani, egy valakiről nem. Jézusról. Ő le van írva. Hát őt ellopták. Ő valahol máshol nyugszik. Igaz volt az atyák ítélete. Azt állította magáról, aki ő nem volt. Jogos volt az ítélet felette, meg kellett halnia. És akármit is csináltak vele a tanítványok, úgy van jól, ahogy van. És ez az akta le van zárva. Erről többet nem kell beszélni. Jézus ugye mégis győz. Hiszen a feltámadott Jézus magához rendeli a tanítványokat, és mit mond nekik? El kell menni az egész világra, és hirdetni kell a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak evangéliumát. Hirdetni kell az ő feltámadását, az ő halál, az ő sátán feletti győzelmét, az igazság győzelmét a bűn fölött és a hazugság fölött. Ha Jézus Krisztus nem élne, testvérek, akkor az ő ügye már régen nem élne ebben a világban. Az idősek tudják már itt azt, mert talán az életük folyamán megtapasztalták, hogy sok olyan ügy van a világban, amit emberek képviselnek. És ezek az ügyek, amelyek szorosan kötődnek egy-egy emberhez, általában addig szoktak élni, amíg az illető él. A Hruscsov, a Sztálinféle diktatúra az addig élt olyan erővel és hatalom, amíg ők éltek. Amikor ők meghaltak, akkor hirtelen az ügynek is vége szakadt. Persze nőtt másik fej, de annak az ügynek vége szakadt. A világ már csak ilyen. Testvérek, Jézus Krisztus ugye azért él, mert Jézus él. Egy élő személy, aki az Atya jobbján ül, gondoskodik arról, hogy ez az ügy éljen. Életet szüljön, életet nemzen. És amikor erről gondoskodik, akkor generációról generációra beszélünk, hirdetjük az ő feltámadásának tényét, mi, akik átéltük azt, hogy ő hatalommal, igéje által újonnan szül bennünket. Hirdetjük és továbbadjuk nagy bizonyossággal, feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott. Igaz az ő kijelentése. És mivel hiszünk ebben a Jézus Krisztusban, az ő erejében, hatalmában, ígéreteiben, minden időben odaállunk az ő ítélő széke elé, és azt kérjük naponként tőle, hogy ítéljen meg bennünket. Fedje fel előttünk az igazságot, mert arra vagyunk elhivatva, hogy az ő dicsőségét jelenítsük meg. És megtanultuk abból, ami történt, hogy jaj nekünk, ha ennek a feltámadott Jézus Krisztusnak a dicsőségét nem jelenítjük meg ebben a világban. Mert ez a mi küldetésünk. Az egyház elesettsége mindig mérhető azon, testvérek, hogy milyen a viszonyunk a feltámadott Jézus Krisztushoz. Mindig mérhető ezen. Ne azon mérjétek soha az egyház állapotát, hogy hányan ülnek a templomokba. Csalódolok. Jeruzsálemben iszonyat nagy forgalom volt azon az ünnepen is. Minden azt mutatta, hogy él a zsidóság. Persze különösen is élni akartak, hiszen Róma ott ült a nyakukon, és ez így szokott lenni, hogy amikor valaki idegen hatalom el akar nyomni egy népet, egy nemzetet, akkor az összeszedi magát, megemberli magát, ha még van benne élni akarás, és valahogy mutatni akarja, hogy igen, mi élünk, mi vagyunk. Jézus mégis mit kellett, hogy mondjon ezekre az emberekre, akik nagyon élni akartak, akik nagyon ott voltak, nagyon ünnepeltek. Azt mondta, az ördög atyától valók vagytok, mert az én igéimet nem akarjátok befogadni. Mindig az a döntő kérdés, testvérek, ma is, hogy akik itt vagyunk, nyitottak vagyunk-e a mi Urunk Jézus Krisztus igéjére? Be akarjuk-e fogadni? Vagy úgy jöttünk és úgy jövünk mindig, hogy hallani akarunk valamit, amit ha nem kapunk meg, akkor úgy megyünk el, ahogy jöttünk. Hívlak, bátorítalak benneteket arra, hogy jöjjünk ide nyitott szívvel, Mert nekünk is Jézus Krisztus igéire van szükségünk, különben sötétségbe borulunk és sötétségbe maradunk. Nem szeretném bántani, tegnap Ferenc pápa azt mondta, a világnak békére van szüksége. Kedves testvéreim, a világnak Jézusra van szüksége. Jézusra van szüksége. Nektek is, meg nekem is. Nem békére. Meg lehet nézni, hogy a világnak azok a tájai, ahol békesség van, 15, 20, 30, 50 éve, hova jutottak? Ezt akarjuk? Ez a megoldás, hogy béke legyen? Persze. Nem jó, ha háború van. De az embernek a maga lelki sötétségében, és ennek az egész világnak Jézus Krisztusra van szüksége, az igére van szüksége. És ha az egyház Krisztus ügyét nem vállalja, ha az egyház nem hajlik meg Krisztus előtt, akkor ez pontosan azt mutatja, hogy rettentő, elesett állapotban vagyunk. És ahogy ezt szintén sokszor elmondtam már nektek, az egyház az nem valami fantomképződmény, az egyház az mi vagyunk. Azaz, ha a mi életünk nem hajlik meg Jézus Krisztus előtt, ha Jézus ügyét nem vállaljuk nyíltan, őszintén, ahogy az ő dicsőségére kellene, hogy vállaljuk, az pontosan arról beszél, hogy a rettentő, elesett állapotban vagyunk. Sokszor csodálkozunk azon, hogy a ma embere miért olyan nyitott a hazugságra. Mert hogy minden hazugság könnyed fészket rak ma is az emberek szívében és lelkében, azt talán nem kell bizonyítanom, napilapok sokasága él meg ebből. Tele vannak az újságos standok, tele van az internet, a csomó hazugsággal, a féligazsággal, és ebből ma vígan meg lehet élni. Miért? Mert van rá kereslet. Ilyen az ember szíve. Honnan ez a sötétség? Hát ennek egyik oka biztos abban van, legyünk önkritikusak ezen az ünnepen különösképpen is, hogy mi nem jól hirdetjük, nem jól képviseljük, nem jól éljük meg magát Jézus Krisztust. Nem arról van szó, hogy sokszor az egyház elhallgatja azt, amit fennen kellene hirdetnie. Nem az van, hogy sokszor csak mi is az erkölcsösködés szintjére süllyedünk, ahelyett, hogy hirdetnénk a mi Urunk Jézus Krisztus tisztaságát, azt az igényét, hogy ő nem csak külsőleg akar itt megváltoztatni dolgokat, hanem a szívünkbe akar rendet tenni. Nem arról van szó, hogy a békéről prédikálunk, miközben tudjuk, hogy a szívben az újjászületés megtörténte nélkül nincs békesség, és ott nincs békesség, akkor nincs kívül se békesség. Megdöbbent bennünket Jézus Krisztus diagnózisa. El kell, hogy gondolkoztasson arról, testvérek, hogy mi hogyan járulunk hozzá ennek a világnak a sötétségéhez, vagy miképpen fáradozunk azon, hogy ez a mi világunk, amelyben élünk, eljusson valamiféle tisztaságra, valamiféle megtisztulásra. Az igaz hívő embereknek van reménysége és hite. Ez pedig Jézus Krisztusban van, abban, hogy az ő ügye ma is él. És ezért, miközben látjuk is a magunk gyarlóságait, mégis dicsőítjük a mi Jézus Krisztusunkat, akit ha megvallunk, akinek igazságairól ha beszélünk, akkor azt látjuk, hogy ő szent lelke által, hatalmas erővel ezt a jó magot, az ige magját életre kelti. Azt látjuk, hogy ez a mag megfogan emberek szívében. Arra bátorítalak benneteket, hogy ne féljetek azt az igazságot hirdetni, ami a világ szemében sokszor bolondság. Mert ezt az igazságot használja föl Jézus Krisztus arra, hogy másokat megmentsen. Jaj nekünk, ha illendősködni akarunk emberek előtt. Ha úgy akarunk nekik a bűnről beszélni, hogy ők ne sértődjenek meg. Jézus nem ezt tette. Azt mondta, ti az ördögatyától valók vagytok. Azért ne menjél át a szomszédodhoz, mert te meg én nem vagyok Jézus. És ne kezdjük rögtön ezzel, hogy te az ördögatyától való vagy. De ha valaki nyíltan kérkedik a bűnével, nyugodtan mondd ki előtte, hogy ezzel én nem értek egyet, ezzel nem azonosulok. Ez az én értékrendemtől, attól a világosságtól, amit Krisztus gyújtott a szívembe, a legmesszebb esik. Ne hallgass, ne tégy úgy, mint a nem hallottad volna, hanem mondd csak el, hirdesd csak meg. Majd Isten ezt az igazságot, ami az ő igazsága, bűn és igazság tekintetében, az ő szent lelke erejével föl fogja használni annak a másik embernek az életében. A hazugság, amelyet akár aktívan közvetítünk, akár a hallgatásunkkal, az mindig csak a halált szüli meg. Az igazság, amelyet Isten igazságaként továbbadunk, az pedig életet fog szülni és eredményezni. Bátorítalak benneteket, ha Isten már meghívott bennünket az ő dicsőséges ügyébe, akkor ne adjuk és ne hagyjuk el ezt az ügyet, hanem akkor maradjunk benne igaz és tiszta módon, ha már egyszer a miénk, és tegyünk bizonyságot ezelőtt a világ előtt arról, hogy Jézus Krisztus él, és annak, hogy ő él, mi, akik az ő bizonyságtevői vagyunk, a legfőbb bizonyítékai, akiket újonnan szült, kihozott a sötétségből a világosságra. És amiben csak világosságot adott és nyert a mi szívünk Jézustól, abban ne legyünk restek megszólalni, ne legyünk restek azt elmondani. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időben lesz és van módunk direkt meg indirekt bizonyságtételre is. Mi nem akarjuk azt, hogy Isten ügye, Jézus Krisztus ügye, ami földrészünkön elsötétedjen és elhomályosodjon. És az is egy bizonyságtétel, ha a magunk idejében, a magunk módján elmegyünk és szavazunk, és megpróbáljuk most átgondolni azt is, hogy az Isten ügyére nézve mindaz, ami történésben van Európa szerte, valami segítség lesz, vagy pontosan a sötétség fog végképp ránk borulni. A keresztény embernek kell, hogy véleménye legyen. Kell, hogy látása legyen, hiszen Isten adott nekünk világosságot. És nem tehetjük meg, hogy a nekünk adott világossággal úgy bánunk, mintha azzal nem rendelkeznénk. Én azt szeretném, ha Krisztus az ő prédikálásának ügye megmaradna. Azt szeretném, hogyha itt nem lenne riválisa ennek az ügynek. Semmiféle más tanítás, semmiféle más vallás. Mert senki nem képes arra, hogy újonnan szüljön, új gondolkozásra, új életre vezessen, egyedül Jézus Krisztus. A vallások nem egyenlőek. Egyedül a keresztény vallás az, amely mögött egy élő, ható, mindenható Isten áll. Jaj, de balgák vagyunk, ha ezt nem ismerjük föl. És amikor erről vallást tehetünk egy tollvonással, akkor ezt nem tesszük meg, vagy nem jól tesszük. Bátorítalak benneteket, vegyétek fontolóra. S ha azt akarjátok, hogy Isten ügye életben maradjon közöttünk, akkor áldozzátok oda azokat a perceket, azt a néhány méternyi sétát, amit meg kell tenni ezért, vagy meg lehet tenni most ezért. Szeretünk olykor mártírok lenni, de ne csináljunk magunkból mártír testvérek. Ha megtehetjük, akkor kerüljük el a mártír sorsot. Majd előbb-utóbb eljön az, valószínűleg, de nem mi írjuk ki magunkat az élők sorából. És nem mi legyünk azok, akik oda tesszük magunkat az égő tűzre. Ha tehetünk ellene, hát tegyünk ellene. És erre hívlak és bátorítalak is benneteket. Isten segítse meg a mi népünket, nemzetünket, egyházunkat, hogy az ő ügyét fönntarthassuk, dicsőségét hirdethessük szabadon az ő örömére, és annak érdekében, hogy a mi küldetésünk hiánytalanul elvégeztessék. Hogyha megérkezik a mi Úrunk, akkor boldog szolgáknak találtassunk, akiket ő munkában talál. Amen. Kedves testvéreim, jertek fennállva a 295. dicséretünk mindkét versét énekeljük most, mielőtt elcsendesedünk és imádkozunk. A 295. dicséretünk így kezdődik: Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki élsz és életben tartod a te ügyedet, az evangéliumod a te földön és a mi bűnös világunkban. Köszönjük te neked azt, hogy ez az evangélium a te győzelmednek híre eljutott és eljut hozzánk is. És köszönjük, hogy ezt az evangéliumot használtad arra is, hogy világosságot hozzál a mi szívünkbe, ezáltal a mi gondolkozásunkba, életünkbe, hogy megtanítsál bennünket igaz döntéseket hozni. Köszönjük neked mindazokat, akik előttünk jártak, akik szerettek téged, hűségesek voltak te hozzád, és bizonyságtevő szavaikkal, életükkel közvetítették felénk a te evangéliumodat. Hadd kérjünk téged arra, hogy tégy bennünket is ilyenné. Hadd kérjünk téged arra, formáld úgy a mi életünket, hogy bátrak és merészek legyünk a te követésedben, akik nem rettennek meg, nem válnak tagadókká, nem futnak el, hanem akik tudatosak abban, hogy ennek a világnak te reád van szüksége, arra, hogy halljon a te győzelmedről, és a bűnnek a veszteségéről, a halál legyőzéséről. Kérünk, add ezt a tiszta és szent evangéliumot a mi szánkba, és engedd meg, ha lehetséges, hogy lássuk, miképpen tisztulnak meg körülöttünk emberek, miképpen tisztul emberek gondolkozása, szíve és élete. Köszönjük te neked, hogy ezt a te csodálatos munkádat hitünk szerint végzed és végezni is fogod. Bármerre is fordul ennek a világnak a sorsa, köszönjük, hogy ügyedet fenntartod mindaddig, amíg dicsőségesen meg nem jelensz minden ember szeme láttára, Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy mi ezt várhatjuk, és ennek reménységében élhetünk. Kérünk, ne engedd, hogy ezt bármi elhomályosítsa a mi szívünkbe. Kérünk téged a ma keresztjéneiért, szabadíts meg bennünket sokféle hazugságunkból, gyávaságunkból, azzal, hogy visszaélünk a tőled nyert világossággal. Tégy bennünket, Urunk, olyan néppé, amelyik képviselhet téged, hűen, tisztán. Áld így meg életünket, családjainkban, szeretteink körében is. Adjál szeretetet, de a szeretettel együtt határozottságot is a mi szívünkbe, hogy lehessünk igaz tanúid. Hallgass meg így a mi könyörgésünket, köszönjük, hogy foglalkozol velünk, hogy formálod a mi életünket. Legyen érett a tiéd a dicsőség. Amen.